Milyen egyéb tervekkel rendelkeznek most itt az ősszel induló programokról már ugye beszéltünk, de a többi területen, azokon a területeken, ahol talán kevesebb turista jár, ott milyen változás lesz?
A pusztának szeretnénk bemutatni azt az arcát is, ami az igazi úgynevezett vadon része, tehát ahol emberi tevékenység nem vagy csak alig zajlik. Ma már tudjuk, hogy a Hortobágy egy nagyon régi képződmény, több mint 30 ezer éve zajlik itt a szikesedés, ami alapvetően meghatározta az itt előforduló növény- és állatvilágnak a faji összetételét. Szeretnénk egy olyan bemutató területet is elkészíteni és üzemeltetni, ahol a pusztának ezt az arcát ismerheti meg a vendég. Ugye a hagyományos magyar szürke marha, nóniuszló, rackajus, a többi program, ez ugye vagy 30 éve már megy, és nagyon népszerű, és nem is igen hiszem, hogy ezt mi meg akarnánk valahogy újítani, hiszen a Hortobágyot mégiscsak ezt teszi Hortobágyjá, de azt hiszem, hogy azt sem kell titkolni, vagy a pusztának ezt az arcát sem kell letagadni, mert ez egy másik érdekes világ. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a történelmi korokban itt élt nagytestű vadállatokat szeretnénk bemutatni, hát egy ilyen vadasparki körülmények között, és az embereket itt is közel vinni az állatokhoz, hogy megismerhessék ezeket. Egy picit talán rádöbbenjenek arra, hogy a Hortobágy akár ilyen is lehetne, hogyha őseink ezer éves történelmünk néhány szegmensét itt nem helyezik el. Mert ezek a fajok már gyakorlatilag most is ott vannak a kiválasztott területen, és évek óta úgy élnek ott, hogy sem takarmányozásban, sem itatásban, sem egyéb kiegészítő ellátásban nem részesülnek, a házi állatokkal ellentétben, amiket ugye folyamatosan gondozni kell. Tehát ez egy másik érdekes képe a pusztának, az úgynevezett vadon rész. Olyan bemutató eszközöket tervezünk ide, amelyek eltérőek a hagyományosoktól, és egy kicsit hasonlítanak a nagy afrikai vagy amerikai nemzeti parkokban használtakhoz. Kellően biztonságosak ahhoz, hogy a nagytestű állatok közé be lehessen velük menni, és viszont nem annyira óriási nagyok, hogy az emberek ne testközelinek érezzék ezt a programot, úgyhogy gyakorlatilag ilyen átalakított terepjárókkal fogunk az állatok közé bemenni. Na most, hogyha tetszik, akkor ezt lehet safari parknak is nevezni. Én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, de hát az átlag ember mégiscsak így fogja hívni, mert már látom előre, hogy már most is így hívják, tehát ennek úgyis ez lesz a vége. És valóban ugye minden nap több órán keresztül megy az ilyen-olyan műholdas csatornákon, az afrikai ilyen-olyan nemzeti parkokról a ismeretterjesztő műsor, és hát valahol a magyar közönség is elvárja, hogy egy magyar nemzeti parkban is legyen valami hasonló, és azt hiszem, hogy a Hortobágy az kifejezetten alkalmas is erre.
Mekkora lesz ez az ősi vadont bemutató terület, és milyen állatok, mennyi állat látható majd ott, jelenleg egyáltalán hány ilyen nagyobb testű állat él most ott?
Hát a Hortobágy Nemzeti Parknak ez egy pici szelete, 120 hektár összesen. Amikor ha azt nézi az ember, hogy egy budapesti állatkert az 10 hektár, és ott mennyi mindent lehet azért elmesélni az állatvilágról, akkor azért ez nem egy pici, és nem egy szűk és ketrecekkel határolt terület, nyilván ez nem is célunk. Itt olyan állatokat szeretnénk tartani, illetve már most is tartunk, amelyek itt a földtörténeti jelenkorban bizonyítottan előfordultak, tehát vagy leírások, képek, vagy pedig csontleletek tanúskodnak erről. Így az egykori faunának a legjelesebb képviselőiről van szó, őstulkok, vadlovak, vadszamarak lesznek itt, láthatóak, és természetesen olyan ragadozók, amik egykoron ezeket a vadon élő növényevő csordákat követték, farkasok, sakálok, aztán ugye a dögevők, a keselyük, és a régi vízivilág hírmondója, pelikánok. Hát, hogy csak a legnagyobb és legérdekesebb állatokat nevezzem meg. Na most ezeknek egy része már most is itt van, hogy úgy mondjam, főpróbálja az egésznek, hogy nehogy felsüljünk, és a megnyitás után kiderüljön, hogy ezek az állatok tulajdonképpen itt nem is képesek megélni. Hál' Istennek úgy tűnik, hogy mindenki jól érzi magát. A területen megszülettek az első vadlócsikók, és úgy gondolom, hogy kellően érdekes és szép látványt fognak majd nyújtani az ide érkező vendégeknek. Úgy választottuk ki ezt a területet, hogy kellően közel legyen azért a hortobágyi faluhoz, másrészt pedig az élőhelyek reprezentálják a hortobágyi pusztának az összes jellemző élőhelyét, úgy, hogy igazándiból természetvédelmi szempontból értékes területet alig-alig használunk fel. Egyébként ez a malomházi bemutató terület, ez egy ristelep volt valamikor. A ristelepet elbontottuk és visszaadtuk a természeti rendszereknek. Úgy tűnik, hogy nagyon hamar vissza is foglalták ezek a fajok ezt a területet, és a most odaérkező vendég már alig-alig tud némi dolgokból következtetni arra, hogy itt valóban 30 évvel ezelőtt még rizset termeltek.
Említette a Hortobágy falut, ott található a 9 lyukú híd, amelyet most felújítanak. Pontosan milyen állapotban volt a híd, amikor elkezdték a felújítási munkákat? Mik a legszükségesebb feladatok, amit muszáj végrehajtani a hídon, a híres 9 lyukún?
A dolog azért érdekes, mert a híd felújítási tervei már tizenvalahány évvel ezelőtt elkészültek. Ilyen jó magyaros tempóban haladt a dolog. A hidat nyilván azért kellett felújítani, mert eléggé rossz állapotban volt. Folyamatos karbantartást kap, ugye ez a műemlék, tehát minden évben lemeszelik, és a kisebb javításokat elvégzik rajta, de elsősorban a 90-es években a hatalmasra duzzadt kamionforgalom eléggé komoly nyomokat hagyott a hídon, és gyakorlatilag most ezeknek a nyomoknak az eltüntetése folyik. Teljes megújuláson esik át a híd, a pályaszerkezetet is felújítják, tehát felszedik az aszfalt réteget, és hát remélhetőleg alatta nem találunk semmi olyan durva dolgot, ami miatt az egész megcsúszson. És hát természetesen a vakolatok is felújulnak rajta, lesz egy nagyon szép belső világítása a hídnak. Ez elsősorban azért szükséges, mert a mai szabványoknak nyilván nem megfelelő módon, annak idején ezt úgy építették fel, hogy ilyen vízvető köveket, vagy vízvető lyukakat képeztek ki, és a vízvető lyukak elé pedig kerékvető köveket raktak, ami mondjuk egy lőcsös szekérnél különösebben nagy problémát nem okozott, ha véletlenül neki koccant, de mondjuk egy ilyen 40 tonnás kamionnál már eléggé komoly baleseti forrás volt. Most miután ez meg lesz világítva ez az egész, én úgy gondolom, hogy sokkal biztonságosabb lesz a hídnak a használata. Ráadásul ugye a kamionforgalom, amióta az M3-as elkészült, gyakorlatilag megszűnt, és egy lényegesen kisebb terhelés, úgy hisszük, hogy fenntarthatóan ráereszthető a hídra. Egyelőre nem tervezzük azt, hogy valami új és más elkerülő útvonal létesüljön. Annak idején elkészült ennek a 9 lyukú hídnak a felújítási tervével egyetemben egy gyalogos hídnek a terve is, mert ugye a híd az kellően szűk ahhoz, hogy egyszerre gyalogos és közúti járműforgalom ne lehessen rajta. Ez időközben kikerült ebből a projektből, azt azért elmondom, hogy nem a Nemzeti Park a kezelője a hídnak, hanem a Nemzeti Infrastruktúra kezelő. Viszont a Nemzeti Park sikeresen átvette ezt a projektelemet, és saját pályázatos úton sikerült is forrást találni ahhoz, hogy ez a kerékpáros gyalogos fahíd ez minél hamarabb elkészüljön, vélhetően 2010-ben ez is elkészül, és akkor nyugodtan, biztonságosan lehet majd átkelni a Hortobágy egyik partjáról a másikra, gyalogosan is.
És ha már a 9 lyukú hídról és a pusztán átvezető útról beszélünk, érdemes megemlítenünk ugye a csárdákat, amelyeknek szintén terve vették a felújítását. Annak idején, amikor ezek a csárdák itt megépültek, tulajdonképpen milyen célt szolgáltak?
Közösségi találkahelyek voltak, ezzel a szóval éljek. Tehát a csárdáknak alapvető funkciójuk az volt, hogy a bizonyos ritkán lakott részeken, az Alföldön általában, egymástól elérhető távolságban legyenek olyan létesítmények, ahol a odaérkező vendég enni-inni tud, esetleg szállást is tud foglalni, és a közlekedési eszközöket, jelesül a lovas szekereket is el tudják helyezni. Ezeket a csárdákat használták a úton lévők, használták a környékben dolgozó emberek, pásztorok és földművesek is, és gyakorlatilag olyan helyekre települtek, ahol valamilyen típusú forgalom azért mégiscsak volt. Hát a régi országutak ugye nem voltak burkolva, hanem földutakon zajlott a forgalom, és ezeken a földutakon ilyen saktábla szerűen helyezkedtek el a csárdák. Inkább azt mondom, hogy ilyen hálózatszerűen. Nyilvánvalóan, amikor a földutak egy része átalakult, burkolt úttá, akkor ezek az útvonalok vagy elhalványodtak, vagy megerősödtek, és egyes csárdák romlásnak indultak, mások pedig felélettek, és még nagyobb forgalommal találták magukat szembe, amit nyilván ki is használtak. Így hát az történt, hogy ez a viszonylag sok pici csárdából álló hálózat, ez átalakult, nagyon sok kicsi csárda elpusztult, sokak nyomtalanul. A jó helyen állók, idézőjelben, pedig hatalmasra növekedtek, és egy igen komoly vendégforgalmat tudtak lebonyolítani. A csárda kultúra gyakorlatilag a magyar Alföldnek egy olyan sajátossága, amit mindenképpen megőrzésre méltónak gondolunk. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében 3 olyan hortobágyi csárda van, ami a régi Debrecen-Tiszafüredi országút mellett állt. Ebből 2 ma is az országút mellett áll, a harmadik az időközben az országút áthelyezése miatt elkerült onnan. Ez megmaradt eredeti valójában, ez egy nagyon pici, bájos építmény, és ezt nem is szándékszunk átalakítani, ez maradjon meg olyannak, amilyen, és az odaérkező vendégek igenis tudják, hogy az igazi csárda az egy ilyen volt, ugye vályog falu, földes aljú és nagyon-nagyon egyszerű felszerelésű épület. Ez a meggyes csárda. Itt gyakorlatilag ezt az állapotot őrizzük meg. Más a helyzet a nagy csárdával, meg a kadarcsi csárdával, hiszen ezek a maguk nemében is hatalmas épületek, és hát egyrészt az építészeti stílusuk miatt, másrészt pedig a központi elhelyezkedésük miatt ezek azért fontosabb szerepre is alkalmasak. Szeretnénk a még megmaradt és már elpusztult csárdáknak egy-egy emlékhelyet állítani itt, és olyan kiállításokat tervezünk ezekbe az épületekbe, ahol a csárda kultúrát tudjuk bemutatni, a csárdához köthető egyéb dolgokat, mondjuk a betyárvilágnak bizonyos elemeit, vagy mondjuk a Hortobágynak és a magyar kultúrának, művészetnek a metszetét. Ugye a Hortobágyi nagycsárdában azért Petőfitől elkezdve nagyon sokan megfordultak, akik híres embernek nevezhetőek, és ezek az emberek, ezek a művész emberek, ezeket a élményeiket meg is örökítették, ki versben, ki képben.
Milyen programokat terveznek az elkövetkezendő hetekre, hónapokra? Ugye itt most augusztusban járunk, a turista szezon még javában tart.
Igen, minden egyes programunkat igyekszünk maximális fordulaton működtetni. Előttünk van a Hidi Vásár, ami az egyik legnagyobb rendezvény. Hát kicsit aggódunk azért, mert állítólag a híd az kész lesz 20-áig, de gondolom, hogy az ideiglenes híd az még megmarad. Ott azért van némi nemű közlekedés biztonsági okokra visszavezethető átszervezés. Azt hiszem, hogy ez különösebben nagy gondot nem fog jelenteni. Sajnos hozzá vagyunk szokva, hogy a Hidivásár az egy közlekedési káosz is egyben. A rendőrség ilyenkor, hál' Istennek, nagyon sokat tud nekünk segíteni. És miután rengeteg, több tízezer vendég érkezik ezen a napon Hortobágyra, gyakorlatilag az, hogy most elkerülő hídon kell átmenni, és ott kell várni, vagy a 9 lyukon dugul be a forgalom, majdhogy nem mindegy. Viszont szerintem az ideérkezők azt fogják látni, hogy igyekszünk, és Hortobágyat szeretnénk szebbé, és könnyebben megközelíthetővé, élvezhetőbbé tenni.